Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat a Mária Rádióban. Mai beszélgető társam Sebők Sándor, a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom plébánosa. Abból az alkalomból kerestem fel Fóton, hogy felköszöntsem 75. születésnapja alkalmából a magam és hallgatók nevében is. Hiszen a Mária Rádióban többször volt már eddig is műsorunkban vendégünk és beszélgető társunk. Isten éltessen, Sándor atya! Örülünk, hogy itt vagy velünk, ilyen jó kedvben, egészségben és tele erővel, energiával, erős hittel. Fogadják szeretettel a mai összeállításomat, amelyben még megismételjük azt az interjút is, amit nyáron készítettem vele a papi hivatásáról. Még egyszer nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, és kérem a kedves hallgatókat, ahogy Sándor atya is kérte, mondjunk imát érte. Szeretném megkérdezni Sándor atyát, hogy mi az, amiben most van, mi az az üzenet, mi az a gondolatiság, ami mostanában foglalkoztatja.
Hát én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és hát köszönöm a köszöntést is, és imát kérek, mert azért szükséges az ima a szolgálathoz. Hát sok mindent foglalkoztat továbbra is, mint mindig. A lelkipásztori teendőim között egyik nagyon lényeges szerepet tölt be az óvodánk és az iskolánk. Nemrég vehettük birtokba tavasszal az új katolikus óvodát, és úgy tűnik, hogy jövő évtől kezdve az ökumenikus iskola katolikus fönntartásúvá válik. Természetesen megtartva az ökumenikus jellegét is, azokat a tanárokat és diákokat is, akik vállalják ezt az új felállást, mert úgy gondoljuk, és ezt belátták protestáns testvéreink is, hogy akár a finanszírozás, akár az iskola irányítása, fönntartása is egyszerűbb és hatékonyabb, hogyha egy kézben van az iskola. Áldásos tevékenysége volt ennek 30 éven keresztül, tehát a múltat szeretnénk tovább folytatni, csak más irányítással és fölfrissített lelkülettel, hiszen annak idején óriási lelkesedéssel alakította három felekezet, négy gyülekezete ezt az iskolát. Tehát most ezt tartom fontosnak. Éppen ma jön hozzám vászol a Egyházmegyi Iskola Főhatóságnak a vezetősége, és hát elindulunk megnézni az iskolát, hogy mi az, amit átvesz az iskola. Hát ez talán egyik leglényegesebb, mert nagyon fontosnak érzem a gyerekek tanítását. Én azt szoktam mondani, lehet, hogy már itt is elhangzott, hogy gyereket háromlábú székre kell ráültetni, mert az a legbiztosabb. A fejőszék is azért háromlábú. A legfontosabb a család, és azt nem tudjuk helyettesíteni semmivel, legfeljebb segíteni. Aztán nagyon fontos az egyházközség, ahol otthon legyen a gyerek, meg a szülő, és a katolikus intézmény. Tehát ha ez a három intézmény összefog, akkor azt gondolom, hogy nyugodtak lehetünk a gyerek fejlődés, lelki, szellemi fejlődése, erkölcsi fejlődése felől, de hát tudjuk, hogy még így is nagyon sok veszély fenyegeti a mai világban a családokat is, a gyerekeket is. Nagyon össze kell fogni ennek a három intézménynek, hogy biztosítsuk a gyerekeink jövőjét.
Megérkezésünkkor meghívtál minket a plébánia kertjébe, ahol megetettük a kis aranyhalakat, akik a te hangodra már oda jöttek, hogy csodálatos, talán több mint 100 éves körtepáról szedtük a termést, és csodálatos közösség is veszít körül.
Az én papi elmondatom, hogy barátaim vagytok, és én ezt a lelkületet szeretném továbbadni, hogy érezzék azt, hogy itt otthonra találnak, barátságra találnak az emberek. Én azt szoktam mondani, aki nem szereti az embereket, az ne menjen papnak. Ahogy engem szeret az Úristen, ahogy az Úr Jézus meghívott, úgy hívom a fiatalokat is, a gyerekeket is, meg a felnőtteket is. Tehát ezt a lelkületet szeretném nem csak megélni, hanem továbbadni is. És hát nem azt mondom, hogy 100%-osan ilyenek vagyunk már az egyházközségben, de azt hiszem, hogy erre felé haladunk. Egy családias, baráti közösség vesz körül engem, akár hátmegyek a katolikus óvodába, ott is, hát a gyerekek repülnek felém, vagy pedig a fiatal házasok, vagy pedig a templomban is. Én úgy gondolom, és a munkatársaim is ezzel a lelkülettel vannak mellettem és segítenek. Akár az óvónők, 8 akolitusom van, akik nagyon sokat segítenek nekem, a képviselőtestület is, és hát azt hiszem, ez egy családias, otthont adó egyházközség szeretnénk lenni, és hát erre felé haladunk. Nem merem mondani, hogy azok vagyunk már, de jó felé haladunk, úgy érzem.
Igen, és hát itt helye is van mindennek, hiszen ezeket az épített csodákat, amelyeket átvettél a szolgálatod idején, azokat te tovább gondoltad, tovább őrzöd ezeket a építészeti történelmi emlékeket úgy, hogy ráadásul a mai kornak megfelelő helyet készítesz a közösségeidnek.
Hát igen, ugye a Ébli Miklós által tervezett, Károlyak által építetett szeplőtelefogadtatás templom azért otthont ad a híveinknek, és hát ezért itt létem 34 és fél év, 35 éve alatt, azért 35. éve alatt rengeteg munkát is kellett belefektetni, hogy megtartsuk az állagát, és most éppen a templom kapuját fogjuk restauráltatni, ha nyerünk a pályázaton. És hát van egy csodálatos nagy udvarunk, és egy félig meddig arborétum, gyümölcsös, az a gyerekek nagyon élvezik az udvart is, meg hát azért óvónői felügyelettel, meg felügyelettel azért beengedem a gyerekeket az arborétumba is, mert azért van ott egy tó halakkal, hogy hallottuk is, és azért kíséret nélkül nem merem oda engedni őket. És hát az itt nem régen született kb. 2 mázsa almát, amit elrágtunk a pincébe, és hát remélem, hogy egy darabig kitart az óvoda számára, és az almát nem kell annyit vásárolni. Tehát azért próbálom minden területen otthonossá tenni az egyház községet. Hát nagyon sokszor, mikor hetente így gyűlnek össze a kismamák, 8-10 kismama mindig van, illetve aki már megszült, olyan is van mindig kisgyerekekkel, és hát ők is azért élvezik a kertet is, meg az udvart is. Tehát mondom, egy nagyon családias rész, és amit mi itt karban tartunk, és ami a mi területünk, az igazából arra szolgál, hogy egy jó közösség alakuljon ki.
Köszönöm szépen. Még van egy értékünk, ő pedig Wagner Viktória testvér. Ha őróla még mondanál pár gondolatot, ami a szívedben van, hiszen az idén 105 éves a védőnői szolgálat, és Viktória testvér a zöldkeresztes védőnői szolgálatnak egyik képviselője volt, és nagyon-nagyon nagy értéket adott sokunk számára, de ha ezt a személyes élményt, vagy ezt a személyes értéket megosztanád velünk a hallgatókkal, nagyon megköszönöm.
Hát én azt merem mondani, hogy Viktorinéről soha nem elég, nem lehet eleget mondani róla. Néhány gondolatot hagyd mondjak. 1967-ben ismertem meg őt Szegeden, Dorosban volt akkor ő védő, nő, és bejött előadást tartani a cigány pasztorációról, tehát mint szakember is csodálatos volt, de átsugározta őt ott is az a lelkület, az a Krisztushoz tartozó jegyesi lelkület, hogy ő szokta mondani, ami egyszerűen magához csalta és lefegyverezte a harcias cigányokat is, meg még a kommunistákat is, meg mindenkit. Annak előtt folytonosan figyelték és üldözték. De én azt gondolom, hogy jó az a kifejezés, amit egyszer a Dél-Magyarországban olvastam róla egy cikket, hogy a magyar Teréz anya. Hát igen, ugyanazt csinálta nálunk a családokkal, amit Teréz anya odát. Összegyűjtötte őket, lelkipásztori ellátásban részesítette őket, és annak ellenére, hogy ők esküdtettek annak idején, hogy a védőnői munkájukat direkt pasztorációra nem használhatják föl. Na, de hát nem kell direkt, akinek a lényéből sugárzik a szeretet, a elfogadás, a megértés, a nyitottság, annak nem kell külön beszélni arról, hogy a Jézus Krisztusról ráéreznek az emberek. És azt hiszem, nagyon sokan ráéreztünk kispapként is, és azóta is, hogy mennyire lehet szeretni az Úristen. Tehát a családról, a szexualitásról, a hivatásról majdnem többet kaptam a Viktorral testvértől, mint a szemináriumban. Hála Istennek a lelki vezetőnk, spirituális atyánk, aki 94 évesen még él, Holló atya, ő hozta be a szemináriumba, és hát attól kezdve megismertük őt, szinte minden nagy sétán, úgy hívták a csütörtöki nagyobb séta lehetőséget, majdnem mindig ott ültünk Dorosban, és hallgattuk őt. Tehát azt a fajta szeretetet megtapasztalni, ami belőle sugárzott, bocsánat, a hölgyektől elnézést kérek, én azt szoktam, hogy meg a nővérektől is, hogy nő, apáca is nagyon normális volt. Az emberként megmaradt. Szóval mindig a föld felett járt, és mégis nagyon a földön járt. Tehát olyan sugárzó valaki volt, szemre is. Tehát a lénye, az arcán, a szépsége idős korában is. Tehát sugározta azt a lelkületet, ami benne élt, és ami őt mozgatta egy életen keresztül. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne őt még inkább a magyar családok elé állítani, és a magyar védőnök, tudom, hogy a kultuszát terjesztik és ápolják, de megérné a magyar egyháznak szenté avatatni, vagy boldoggá, mert olyan csodálatos lelkisége van a 20. század közepére, nagyon sokat segíteni a magyar egyház, magyar családokat.
Hát a kutya is rámondta az áment. erre a szép gondolatiságra, és én ígérhetem, hogy a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége és a Védőnőkért Újszülők és Újszülöttekért Alapítvány képviseletében én fogom ezt a gondolatot ápolni, ezt az ő emlékét továbbvinni, és talán kezdeményezzük együtt akkor ennek a boldog gávatásnak a folyamatát.
Vagy talán azt Lehocki László barátunk csinált róla egy filmet, amit a rendszerváltás előtt nem lehetett bemutatni, utána már bemutatták, és most ugye DVD kazettán lehet megtekinteni. Hát azt hiszem, hogy jó lenne ajánlani a Duna TV-nek, hogy újra mutassa be hiánypótló ez a film.
Nagyon szépen köszönöm, Sándor atya. A Jóisten éltessen még sokáig, maradj itt velünk, építsd a közösségeket, és legyen sok erőd ahhoz a megkezdett munkához, amit te felvállaltál, amit a Jóistentől kaptál. Nagyon nagy öröm számomra, hogy mi ebben valamennyi kis részt együtt tölthetünk, és társad lehetünk benne.
Hát nagyon szépen köszönöm, és köszönöm az imákat. Nagyon szépen köszönöm. És az én jelmondatom hasonló a Viktor René, ő azt írta jelmondatát, köszönöm, hogy hívtál. Az ő analógiáin azt mondom, köszönöm, hogy használtál.
Isten éltessen! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában, otthoni stúdiójában Sebők Sándor plébános atyát.
Én szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és köszönöm, hogy ezekről a dolgokról beszélgethetünk. Már csak azért is, mert van az a sláger, hogy doktora, maga szíve sose fáj. Szóval a papot ritkán kérdezik, mindig a pap kérdez, és bizony jó, hogyha az ember tud beszélni egy kicsit a saját dolgairól is, mert azt hiszem, a visszajelzések miatt is szükséges ez. Mire tanítottak a híreim? Mindenképpen empátiára tanítottak meg. Annyi sok különböző helyzetet láttam az életben az elmúlt 50 év alatt, hogy részint megláttam azt, hogy az élet és a dolgok nem fekete-fehérek, sokkal árnyaltabb sok minden, és az élet sorsokat megismerve részvételt, azonosulást tapasztaltam saját magamban, tehát óvatosabbá is tettek a dolgok megítélésében, és én azt gondolom, hogy megtanítottak engem meg, hogy szeretni az embereket úgy, ahogy vannak. Azt hiszem ez a legfontosabb, és ezt szoktam is mondani fiatalabb papoknak is, meg még a pedagógusoknak is, hogy ha valaki nem szereti az embereket, akkor az nem menjen papnak, nem menjen pedagógusnak, mert ezt szeretet nélkül nem lehet csinálni, és ebben ők segítenek. De látni az ő hálás szívüket, az ő életüket, amikor megnyílnak, és az embert megalázatosítja, az a szeretet, az a nyitottság, amit sokszor kap a híveiktől. Tehát nagyon sok mindent tanítottak, most csak néhányat említettem. Hihetetlenül fontosnak érzem azokat az élményeket a magam életéből is, és a rám bízottak életéből is, amikor a gyóntatószékben tevékenykedtem, amikor a bűnbánat szentségét szolgáltattam ki, közvetítettem, mert olyan csodálatos dolog látni a megnyugodott, megerősödött, boldog embereket. A gyerekek nagy széles mosollyal jönnek ki a gyóntatószékből, és mikor látom azt, hogy egy-egy ember föl tud kelni, és tudok segíteni neki abban, hogy tovább lépjen, ez egy fantasztikus élmény számomra. A gyóntatás az nem csak a gyónó számára, hanem a gyóntató számára is a kegyelemnek a forrása tud lenni. Szoktam mondani, hogy mindig hárman vagyunk a gyónásnál, a Szentlélek, a gyónó, meg hát mellesleg én is ott vagyok, de csak közvetítem a Szentléleket. Aztán nagyon-nagyon nagy élményeim voltak már a családok életébe való bepillantás során, amikor úgy éreztem, hogy én is tudok adni a családoknak, és ők is nagyon sokat tudnak nekem adni. Én nagyon sokszor éreztem azt visszatérve kicsit a gyóntatószékre, látva a családokat is, hogy helyet kellene cserélni. Szóval olyan nagyszerű emberekkel találkoztam, ami engem mindig csodálattal tölt el, hogy az Úristen kertjében milyen csodálatos virágok nyílnak. És ezt a gyóntatószékben is nagyon sokszor megtapasztaltam, és a családok életét is figyelve. A fiatalokra visszatérve, meg a gyerekekre, hát a gyerekek azok mindig öröm számomra, tehát ott megnyugszom, a gyerekek nagyon-nagyon sok örömet jelentenek, és jó látni, hogy fejlődnek, alakulnak. És hát segíteni a nagyobbakat, a fiatalokat pedig abban, hogy eligazodjanak az életbe. Tehát ezek nem csak azoknak jó, akikkel foglalkozom, nekem is nagyon sokat adnak.
Nagyon szép ez a gondolat, mert ugye Jézus is ezt mondta, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket, hiszen ővék a mennyek országa.
És ez nekem is óriási öröm. Én legalább annyit kapok, mint amennyit adok, vagy többet is sokszor. Ezt őszintén mondom. Hát mikor átmegyek az óvodába, ugye van egy katolikus óvodánk, 100 gyerek, és csüngenek rajtam a gyerekek, ez egy fantasztikus élmény. És olyan aranyosak tudnak lenni, mikor oda kiáltanak hozzám, hogy szia, mennyei atya. Náluk a Sándor atya, meg a mennyei atya még egyre megy. Ott egy kisgyerek, egy kis cigánygyerek odáll elém, azt mondja, mennyei atya, köszönöm, hogy megteremtettél. Hát mondom, nagyon szívesen. És azt hogy csináltad? Hát mondom, mondtam, hogy legyél, aztán lettél. A jó, azt mondja, és akkor elment. Szóval ez nagyon számomra. És azért biztos, hogy a hitüknek egy folyton megalapozása is, ami valahol mélyen bennük maradt talán.
Igen, talán a gyerekeknél lehet érzékelni ezt a feltétel nélküli, tiszta, őszinte krisztusi szeretetet, ami oda-vissza áramlik.
Csodálatos dolog. Tudom, az egész lelkipásztorkodás. Szóval én lelkipásztornak érzem magam elsősorban, azért tudni kell azért a rádió kedves rádió hallgatóknak, hogy a papságon belül is különböző munkaterületek vannak, vagy úgy is mondhatnám, hogy minden papnak megvan a maga karizmája, ami amúgy neki áll kézre, amit ő kapott. És van, aki a betegeknél találja meg jobban, azt is szeretem csinálni, de tulajdonképpen a gyerekek, a tanítás egyáltalán, a családpasztoráció és a tanítás, ezek, azt hiszem, ezek az én területeim, amit szívesen csinálok, és hát a Szent Gyónás lelkivezetés. És azt hiszem, minden papnál más az a terület, amit ő kap a Jóistentől, aminek én munkálkodnia kell. És az ember rátalál ezekre a területekre, az őt is azt tölti föl legjobban.
Tudnál-e olyan példát mondani a lelkipásztori munkásságodból, ami különösen nagy segítséget jelentett egy hívő ember számára, vagy éppen egy megtérésben, vagy éppen egy nagyon nehéz sorsnak a jobbra fordításában?
Volt egészen döbbenetes élményem is évtizedekkel ezelőtt, egyik barátom felesége hozta hozzám a munkatársát, és egy hosszú esti beszélgetés során problémájából kiindulva, a végén azt egy szentgyónás lett az eredménye, és hát attól kezdve is teljesen hívő, pedig nem is úgy nevelkedett, szóval hamarosan aztán tehát bűnbevallás, de utána keresztelkedés is. De szóval ez egy csodálatos valami volt, tehát egészen gyors, ilyen gyors dolgot, talán az apostolok cselekedeteiben van rá példa, hogy egy prédikáció hatására ugye megkeresztelkednek emberek. És hát sok olyan beszélgetésem volt, amikor úgy éreztem, hogy sikerült valakinek az életét egyenesbe hozni, akár a házasságát is. És azért ez egy nagyon-nagyon boldog pillanat. A másik pedig a beteg ágynál, szóval amikor hosszú évtizedek óta valaki nem gyónt, emlékszem, volt egy ilyen eset vidéken, hogy a főnökömet visszautasította, és azt mondja, menjél te hát, próbáld meg te. Akkor elmentem, és útközben előre küldtem az őrangyalomat tereprendezésre, meg a szüzanyát, amire oda megyek, egy kicsit puhítsa meg az illetőt. Hát egy másfél órába beletellett, amikor feloldoztam, akkor már potyogtak a könnyei a bácsinak. Ezek olyan élmények, amik fantasztikusak, vagy amikor bemegyek a kórházba, és jól ismert idős bácsi kómában van, mondják, és úgyse tud ma velük semmit sem kezdeni, mert nem lehet vele kommunikálni, mondták a nővérek, de menjek oda. És akkor hogy rátettem a kezemet a kezére, és akkor mondtam, hogy ha hall engem, akkor szorítsam meg, és akkor látom, megmozdultak az ujjai. És aztán feloldoztam, és mire befejeztem a feloldozást, a 10 ágyas férfi korteremből ott álltak mögöttem, és megkönnyezték a férfiak. Sok ilyen élményem volt, és azt hiszem minden papnak vannak ilyen pillanat, amikor nagyon át megtapasztalja a kegyelemnek a munkáját, a Szentlélek ott van velünk a munkánkban.
Szinte magától értetődik a következő kérdés, hogy neked van-e lelkivezetőd egy papnak? Milyen lelkivezetője van, és ki tud lelkivezetője lenni, és neked ki a lelkivezetőt, ha ezt megosztanád velünk?
Hát nekem is van lelkivezetőm, szóval minket azért úgy indítottak el a szemináriumban, Holló atya, 90-valány évével mindig él valahol Szegeden, legutóbb, mint a 3 évet láttam őt tápén, de most már talán szociális otthonban van, szóval egy csodálatos lelkivezető volt, és úgy indítottak el, hogy a papnak is kell lelkivezető. Thomas Mertonnak van egy könyve, a lelkivezetés és elmérkedés, és abban írja, hogy a lelkivezetés és annak a hiánya úgy aránylik egymáshoz, mint a életszentség és a középszerűség. Tehát lelki vezetés nélkül nem lehetünk meg. Érdekes volt, amikor befejezem a gyerekeknek, mondom, hogy gyerekeket azért legalább havonta gyónjunk, vagy ha kell hamarabb is, de legalább havonta, ne nagyon húzzuk, én is szoktam azért havonta gyónni. Mondják harmadikos gyerekek, az nem lehet. De mondom, értek el, az nem lehet. Mondom, miért nem lehet? Hát a Sándor atyának nincsen bűne. De mondom, van gyerekek, nekem is így kell, hogy van. Na, szóval van, és hát több mint 40 évig ugyanaz a lelki vezetőm volt, mikor kikerültem a szemináriumból, akkor nem rögtön egy jezsuit atya volt, a Páter Orosz a Migazi kastélyban, hiszen darabig kerestem lelki vezetőt, amíg nem találtam, addig a kollégámnál gyóntam, és aztán rátaláltam Baróta Imre atyára, Lajos Mizsén voltam, ő Tatárszentgyörgyön, és egészen az ő haláláig 30 vagy 40 évig nem is tudom, nála gyóntam. Most Kerepesre járok át a Frajna Bandi atyához gyóni, mert kell a lelki vezető. Azért mondom, hogy nem fellegek beszélünk, konkrét nevet mondtam. Tegnap prédikáltam papi hivatásokon, nem tudom, mi lenne velem, nem lennének papok. Nekem is szükségem van papra. Tehát én magam nem szolgáltatom ki a szentségeket, tehát nekem ugyanúgy kell a pap, mint hogy én kellek másoknak. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és ezt mindig próbáltam rávezetni azokat, akik találkoztam. Igen, és legyen rendszer gyóntató, abból aztán kialakult egy lelkivezetői kapcsolat, ami nem csak abban áll, hogy a bűneiket mondja el az ember, hanem ha szükséges, akár életvezetési tanácsadó is lehet a lelkivezető. Az egy más kérdés, hogy elvileg nem csak pap lehet a lelkivezető. Az egy szerencse, összkomfortos dolog, ha valakinek papa lelki vezető, és hogy ez mennyire így van, hogy milyen nagy dolog ez, talán nem harasztanak a nővérekre, elmondom. Ugye sokszor, többször nem voltam a Svetlicsbe lelki gyakorlatot tartani, Debrecenben a nővéreknél voltam. Hát akkor még éjfélig gyóntattam a gyerekeket a lelki gyakorlat során, és a nővérek hősiesek voltak, mert azt mondták, hogy hát ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye ott nekik elmondják a problémáikat a lányok, de nincs, aki feloldozza őket. És ők azt csinálták, hogy betették a Trabantba a gyerekeket, és a környéken 10-20 kilométeres körzetben találtak egy papot, és oda vitték a paphoz. Tehát ez egy jó, hát találtak lelki vezetőt a nővérekben, de nem tudták feloldozni a nővérek. Tehát ez nagy, lehet elvileg bárki lelki vezető, de jó, hogyha a pap az egy szerencse, inkább így mondanám. Hát régen is azért a remeték, a szerzetesek között nagyon sok lelkivezető volt. Más kérdés, ha a kettő együtt van, az egy szerencsés dolog.
Miért fordulnak az emberek paphoz, és miért fordulnak pszichológushoz? Vagy akár mindkettőhöz? Kitől mit vár az ember, az átlag ember?
Én azt gondolom, hogy nagy szerencse, hogy ha van egy esetleg kapcsolat a pszichológusnak, papa egymással, én azt gondolom, vannak helyzetek, amikor mind a kettőre szükség van. Tehát vannak, minden kettőnknek vannak speciális, a szabad így mondani, eszközei arra, hogy talpra állítsuk egy embert. Tehát volt eset, amikor én küldtem el pszichológushoz, vagy pszichiáterhez az illetőt, mert láttam, hogy gyógyszerre van szüksége, és még olyan szakterületre, ami már nem az én szakterülete. Ugyanakkor azt is tapasztaltam már, hogy amivel a pszichológus nem boldogult, a kegyelem felé vezetve és a kegyelem által tudtam segíteni azon az illetőn, akivel a pszichológus nem tudott előbbre lépni. Nagyon nagy bölcsesség is kell, meg talán valami szakértelem is, tehát nem baj, hogyha a papnak van ez irányú képzettsége, és hogy észrevegye, hogy hol van az a pillanat, amikor ki kell egészíteni a lelkivezetési és a kegyelmi dolgokat azzal, hogy pszichiáterrel, pszichológushoz küldje a beteget, és nagyon bölcs lenne az a pszichológus, a pszichiáter, aki látja azt, hogy mikor kell az ő munkája mellett elküldeni még egy lelkivezetésre és azt az illetőt. Most hirtelen nem tudnék példát mondani, de talán értető, hogy mit akarok ezzel mondani. Tehát mind a kettőnkre szükség van, igen. Más-más eszközökkel, és azt gondolom, ha van olyan pszichológus vagy pszichiáter, aki hívő ember, hát az nagyon nagy érték. Mert azért nem mindegy, hogy milyen eszközöket ad egy bizonyos problémából aki kilábalás az a pszichiáter és a pszichológus. Elképzelhető, hogy olyan eszközöket is ad, ami nem fér össze a keresztény erkölcsel.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Nagyon értékes gondolatokat hallottuk Sebők Sándor plébános atyától, a Fóti plébániának a vezetőjétől. Isten áldását kérem papi hivatására, és jó egészséget kívánok.
Köszönöm, és mindenkinek kívánok nagyon lelki vezetőként.